Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Márk evangéliumában, a 9. fejezet 14. versétől a 29. versig a következőképpen. Amikor a tanítványok közelébe értek, nagy sokasságot láttak körülöttük, írástudókat is, akik vitatkoztak velük. Amint meglátták Jézust, az egész sokasság nyomban megdöbben, és eléje futva köszöntötte őt. Ő pedig megkérdezte tőlük: miről vitatkoztok velük? A sokaságból így felelt neki valaki: Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van, és amikor ez megragadja, úgy leteperi őt, hogy tajtékzik, fogát csikorgatja, és megmerevedik. Szóltam tanítványainak, hogy űzzék ki, de nem tudták. Jézus így válaszolt nekik: ó, hitetlen nemzedék! Meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt elém. Oda vitték hozzá, és amikor meglátta őt a lélek, azonnal megrázta a fiút úgy, hogy az a földre esve fetrengett és tajtékzott. Jézus megkérdezte a fiú apjától: mennyi ideje, hogy ő így van? Mire ő ezt válaszolta: gyermekkora óta. Sokszor vetette tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa, de ha valamit lehet tenned, szállj meg minket és segíts rajtuk. Jézus ezt mondta neki: ha lehet valamit tennem, minden lehetséges annak, aki hisz. Erre azonnal felkiáltott a gyermek apja, és így szólt: hiszek, segíts a hitetlenségemen. Amikor meglátta Jézus, hogy összefutott a sokaság, ráparancsolt a tisztátalan lélekre, és ezt mondta: te süket és te néma és süket lélek, megparancsolom neked, menj ki belőle, és ne menj bele többé. Erre a felkiáltott erősen megrázta őt, és kiment belőle. A gyermek olyan lett, mint a halott, úgyhogy sokan ezt mondták: vége van. Jézus azonban kezét megragadva magához térítette, és azt felkelt. Amikor aztán Jézus bement egy házba, tanítványai megkérdezték tőle maguk között: mi miért nem tudtok kiűzni? Ő pedig ezt mondta nekik: ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban valamikor váratlan helyzetekre kellene felkészülnünk, váratlan helyzetekbe kerülünk, és nem tudunk mit csinálni. Hűen reprezentálta a főének ezt a helyzetet, amiben belekerülnek Jézusnak a tanítványai. Pedig egy éneket, még hogyha ennyi sok hajlítás is van, könnyebb elénekelni, mint egy ilyen helyzetben helytállni, amiben Jézus és a tanítványai kerülnek. Hát azt hiszem, hogy van miért mondanom, hogy mindenki jöjjön az énekkarba, és az is igaz, hogy bizony sokkal tehetetlenebbek vagyunk akkor, amikor az ördög támadásában van részünk, mint egy ilyen énekéneklésénél. Sokkal tehetetlenebbek vagyunk. Pedig sokszor az ördögöt úgy festik le, úgy gondolkodnak róla az emberek, hogy hát az egy valami nevetséges dolog egyáltalán, hogy ördögre gondoljunk. Ma már teológiák születnek arról, teológián is beszélnek róla, hogy nem is létezik. Ugye a legjobb stratégia az, amit egy ellenféltől el lehet várni, elhiteti, hogy nem, nincsen, nem létezik. Hát hogyan tudnánk akkor ellene küzdeni? Sehogy. Meg sem tudunk nyikkanni. Ott és akkor teper le, amikor akar. Tapasztaljuk is. Biztos, hogy láttuk sokan az Ördögűző című filmet, amelyben szintén arról van, hogy nevetségessé teszi az egész feldolgozás az ördögnek a létét. Vagy azt is lehet mondani, hogy ugyanígy megtörténik ma is, lehet telefonálni az ördögűzőknek, és akkor kiszállnak, és akkor a lakást bejárják, ingával, ezzel, azzal felmérik az energetikai helyzetet a lakásban, hol milyen vonalak vannak, és aztán le kell tergálni a 50.000 forintot, vagy 60.000 forintot, és kész, ki van űzve. Nevetségessé van téve az egész. Nyilván, amikor az ember erről hall, valójában az ördög nem így támad. Az ördög belülről támad, ahogyan a múlt alkalommal említettem, úgy, ahogyan a vírus belemászik a gazda sejtbe és átprogramozza annak a programját, a DNS kódjait átírja, és a gazda sejt segítségével kezd el szaporodni. Úgy tanultuk ezt annak idején, hogy a vírus az önálló élete képtelen makromolekuláris rendszer. Az ördög ilyen. Az antilélek, az antiélet, az ilyen. Önálló élete képtelen. Akkor tud élni, hogyha fel tudja használni a mi lelkünket, akaratunkat, gondolkozásunkat, hogy összeúrasszon egymással. Ez az. Az ördögnek a munkálkodása. Nagyon érdekes volt, amikor elhangzott a teátéri evangelizáción, hogy az ördög bibliaórát is tud tartani. Hát gondoljunk arra, amikor Jézus a Bibliából idézett szövegekkel akarja meggyőzni, hogy boruljon le előtte, meg ugorjon le a templom párkányáról, mert hát meg van írva a Bibliában, hogy Isten angyalai majd őriznek téged. Biblia órát tart az ördög. Nagyon jól ismeri a Bibliát. Tud idézni, félre magyarázni. Annyira összetett az ördöggel kapcsolatos kérdés, hogy Jézus szerint nem lehet kiiktatni semmilyen más módon, csak imádsággal. Nem lehet helyrehozni semmilyen más módon ördögnek a kavarását, szétdobálását, csak imádsággal. Egy párhuzamot hagyj hozzak. Minden dolog, ami mögött az ördög van, kuszta és rendkívül bonyolult. Hadd hozzam az alkoholizmusnak, vagy bármilyen szenvedélybetegségnek a példáját. Azért mondom bármilyen, mert valamilyen szenvedélyben mindannyian részesedünk. Senki sem kivétel. A szenvedélybetegség az általában egy ötszemélyes játszma. Kik szerepelnek benne? Szerepel benne az üldöző, mondjuk, hogyha egy férfiról van szó, akkor valószínű, hogy a felesége lesz az üldöző, megpróbálja jó utat éríteni. Megkezdeti fakanállal, eldugja a pénzt előle, és így tovább. Ugye sok mindent lehet csinálni. Aztán ott van a balek, mondjuk az édesanyja, aki azt mondja, hogy hát adott neked pénzt rá, ha nem kapsz máshonnan, de hát mégiscsak szükség van arra az italra, hogy elviseld az életnek a nehézségét, feszültséget. Ahogyan egyszer egy asszony mondta nekem, hogy hát az urának ez volt a bűne, hogy sokat ivott, de hát nem is lehet másképpen keményen dolgozni, csak akkor, hogyha iszik az ember. Tehát ő ott állt mellette, mint egy balek, másképp nem is lehet keményen dolgozni. Harmadik. Szerepelett van a játszmában egy haver, vagy a csapos, akik persze biztatják ugye erre az életmódra az alkoholistát. Aztán szerepel benne a megmentő, aki megpróbálja helyrehozni az életét, mondjuk egy orvos, vagy egy lelkész, és aztán ott van a ötödiknek az alkoholista. Tehát legalább mondjuk egy öt főből áll ez a játszma. És mi a cél, hogy a beteget, az alkoholistát ebből a szerepből át kell tenni egy másik szerepbe, mondjuk a megmentő szerepbe. Nagyon gyakran tapasztaljuk, hogy akik meggyógyulnak, azok valóban a megmentő szerepébe kerülnek át, és okulva a saját bűneikből, tehetetlenségükből másokat fognak menteni. Hát leginkább azok tudják menteni az embereket, akik hasonszőrűek, akik hasonló gondokkal küzdöttek. Viszont nagyon sok a visszaesés. Miért? Mert a játszma nincs végig lejátszva. Legfeljebb csak az alkoholistával foglalkoztak, nem foglalkoztak a feleségével, nem foglalkoztak a balekkel, aki pénzt adott neki, és így tovább, csak az öt személyből egyel foglalkoztak. mi lesz a többiekkel? Fog neki hinni az üldöző? El fogja hinni, hogy meggyógyult? Nem kergeti bele esetleg újra a betegségébe, a szenvedélyébe? Azzal, hogy azt mondja, hogy ugyan ne beszélj nekem, nem gyógyultál te meg? Vagy a haver nem fogja piszkálni, hogy te anyám azt mondja, katonája, hát elborul az a pohár, hogyha nem alkohol van benne? Nem fogja tovább pénzelni a balek? Szükséged van erre az italra? Itt nem tudatos, hanem tudattalan folyamatokról van szó. Mondhatom azt, hogy a szellemvilágnak a befolyása alatt áll ez az egész téma. A gonosznak és a jónak, Istennek és az ördönnek a befolyása alatt áll a mi gondolkodásunk. Ő győz meg, amelyiknek engedünk. Győzi meg a tudatunkat, hogy mit csináljunk. Mondom a példákat. A gonosz azt mondja egy bizonyos helyzetben, hogy félj. Isten azt mondja, ne félj. Ennek megfelelően fogunk cselekedni. Egyik azt mondja, hogy higgy neki, másik azt mondja, hogy ne higgy neki. Egyik azt mondja, hogy szeresd a társadat, a másik azt mondja, üsd vissza. Konkrétabban mondjam. Azt sugallja az ördög, hogy ne menj a templomba, nem éri meg, fölösleges. A másik hang azt mondja, hajtott inkább a munkádat, minden el fog veszni, de ne vesztél el. Úgy, mint ahogyan Samária azt, hogy ott hagyta a vedrét és ment bizonyságot tenni azoknak, akik a falujában éltek. Egyik azt mondja, légy őszinte a házastársaddal, a gyermekeiddel. A másik azt mondja, hogy ne legyél ehhez bátor, hanem sunyi módon hallgass el a dolgaidat. Ne alázkodj meg. Lelkészeknek lehet talán nagyon konkrét kísértése az, hogy ne legyél konkrét a prédikációdban, még megbántódnak az emberek, még valakit eltalál. Isten meg azt mondja, hogy hát nem azért vannak itt az emberek, hogy eltalálja őket az én igém. Nem azért írták ide a szószék alá, hogy az Isten igéje élő és ható, hogy hasson. Hogyha megszomorodnak az emberek Isten igéje nyomán, akkor Pál apostollal mondhatjuk azt, hogy azért, hogy megbánhatatlan megtérésre szomorodjanak meg. Vagy lehet, hogy az egyik hang azt mondja, hogy foglalkozz minden mással. Építkezés, stb. Csak a lelki munkával ne foglalkozz meg, mert az akkor lelkeket mentesz. Gondoskodik az ördög sok mindenről, hogy elvonja a figyelmünket a lélekmentésről. Isten viszont azt mondja, hogy először velem foglalkozz, keressétek először Isten országát és igazságát, és én mindezeket megoldom. Mindezekről én gondoskodom, amik ott vannak azon túl. Hogyan lehet adaptálni, alkalmazni ezt a történetet, illetve ezt az egész játszmát a mai történetünkre? Talán úgy, hogy az üldöző, az apa, aki szeretné, hogy a fia meggyógyuljon. A tanítványok, a balekok, akik nem tudják, hogy mit kell csinálni. Nem segítenek, sőt, talán rosszabb lesz a helyzet, hiszen addig még bíztak Jézusban, tudták, hogy ezek a tanítványok Jézusok az emberei, de amikor szembesülnek azzal, hogy nincsen gyógyulás, nincsen szabadulás, akkor valószínűleg hitüket vesztik, bizalmukat vesztik. Nem csak a tanítványokban, hanem az Istenben is. Úgy, ahogyan a mai egyház is nagyon sokszor balek, hiszen Az emberek tudják azt, hogy így gyógyulásról van szó a Szentírásban. Szabadulásról van szó a Szentírásban. Bejönnek a gyülekezetbe, hol találkoznak a gyógyulással. Hitelét veszti Jézus, amiatt, mert ilyen szerepet viszünk. A haver, hát az a néma lélek. Ő az, aki szorongatja ezt a szegény gyermeket. A megmentő, Jézus. Aki végig tudja játszani a játszmát. És az életébe kerül a kereszten. És ugye a beteg gyermek az a megszállott gyermek. Hogyha nincsen végig játszva, akkor nem fognak hinni az emberek a gyógyulásban. Akkor a gonosznak igen nagy a befolyása még a gyógyultra. Arra, aki bűnbocsánatot nyert. Azt mondja a mai oltár előtti igény, hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk. Elmúlt 2 évben talán ez volt az egyik legnagyobb tapasztalatunk. Nem test és vér ellen van tusakodásunk. Azaz nem emberek ellen van tusakodásunk. Nagyon megrázó volt számomra, amikor azt láttam az egyik megbeszélés alkalmával, hogy a gyülekezet tagjai rontanak egymást. Mint a egymással kellene tusakodnunk, kedves testvérek. Ez nem a Jézusi lelkület. Ez az anti-léleknek a lelkület. Nagyon féltő szeretem, mondom. És akkor, amikor minket is ez az antilélek befolyásolt, kaptuk azt az igét, amit most felolvastunk az oltár előtt. Nem test és vér ellen van tusakodásunk. Így mondják, hogy élővé vált ez az ige. Amikor olvassuk az útadatót, halljuk az igét, és valamiről érezzük, hogy ez konkrétan nekem szól, azt jelenti, élővé vált az ige. Isten nekem szól konkrétan. Nekem. És hogyha ő szól, tudjuk, hogy mi történik, megcselekszi. Ahogy a világ teremtésénél szólt és meglett. És ugyanez van velünk is. Ha szól hozzánk, megértjük, megteremti bennünk azt, amire szükségünk van. Megértette. Azt gondolom, hogy többekkel megértette, hogy nem embereket legyőzve kell az igazságot győzelemre vinni. És amikor erre igent mondtunk az Istennek, akkor tudtunk leülni, beszélgetni, megbékélni. Persze, hogy ott volt a másik oldal, aki azt mondta, hogy nem történt itt megbékés, semmi nem történt. A játszma legalább 5 főből áll. És nincsen végigjátszva. Ezt nagyon jól tudjuk. Nincs végigjátszva. De a csodálatos az, hogy az ember érzi, tudja Istennek a valóságos jelenlétét, és tudjuk azt, hogy, ahogy olvastuk az oltár előtti igében, hogy készségessé tesz a békesség evangéliumának a hirdetésére. Ami azt jelenti, hogy bármikor valaki szeretne békességre jutni az Istennel, szabad az útja, jöhet, akárkiről legyen szó. Felveszi a telefont, becsengetett a parókiára, és mondhatja, hogy szeretnék békességre jutni az Istennel. És ez az a pont, amikor pozitív változás, pozitív irányt vett akár a gyülekezet élet is. Mi az, amit fel kell vennünk, hogy készek legyünk megharcolni ezt a harcot? Ezt a játszát le tudjuk játszani? Hát felsorolja Pál apostol, melyek azok a fegyverzetek, amelyeket használunk el. Hadd soroljuk el. Azt mondja, hogy vegyétek fel az Isten fegyverzetét, felövezve derekatokat igazság szeretettel, szeressük az igazságot. Álljunk ki az igazság mellett. Magatokra öltve a megigazulás páncélját, tudva azt, hogy megigazultunk Jézus által, az ő halála, feltámadása által. Lábatokra a békesség evangéliuma, hirdetésnek a készségét vegyétek. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát. A hit pajzsa, hogy hiszem, hogy Jézus engem megváltott. Luther több alkalommal felveszi ezt a pajzsot, amikor támadják, azt mondja, hogy meg vagyok keresztelve. Ez Jézusnak a teste és a vére valóságosan felveszi a hit pajzsát. Én hiszem, tudom, hogy ő velem van. Aztán vegyétek fel az üdvösség sisakját is, azaz tudom, hogy üdvösségem van, ez a másik nagyon fontos védelmi fegyver, amit Luther szinte úgy fejez ki, hogy sokáig kereste, hogy hogy is van ez, hogyan talál rá az Istennek a békességére, virgalmára, és azt mondta, hogy amikor megértette azt, hogy az igaz ember hit által él, akkor tudta, hogy neki üdvössége van. Tudta, hogy mivel hisz, ezért őt Jézus megmentette, megbocsátott neki. Ez volt az üdvösségnek a sisakja. És a lélek kardja, amiről említettem itt, hogy az az Istennek a beszéde, élő és ható. Ez az egyetlen támadó fegyvere a keresztény embernek. Nincsen más támadó fegyvere. Nem is, nincs is rá szükség. Nincs is más szükség. De számolni kell azzal, hogy ebben a játszmában nem csak én vagyok, és nem csak az ördög van, nem csak Jézus van, hanem vannak ott mások is. Vannak üldözők, vannak bolakok, vannak haverok. Mit kell tenni? Hogyan lehet megszabadulni ebből a helyzetből, ebből a huszasságból, amikor a saját akaratunkat, eszközeinket, gyülekezeti eszközöket használ fel az ördög? Mit lehet tenni? 2000 év elteltével se lehet más tenni, csak imádkozni. Mit kell akkor tenned? Imádkozzál. Vedd komolyan, hogy csak Jézus segíthet. Nem a tanítványok. És hidd el azt, hogy fegyvereket kaptál. Valódi, igazán használható fegyvereket. Nem test és vér ellen, hanem szellemi hatalmasságok ellen. Ezek fognak megvédeni, addig, amíg le nem játszódik a játszma. Ez akkor történik meg, tudjuk, amikor Isten elé állunk. Addig ezek a fegyverek védenek meg bennünket. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy te eljöttél megmentőként erre a földre. Köszönjük neked, hogy te vagy az, aki beszálltál a játszmába. Te vagy az, aki kiiktatod az ördögöt a mi életünkből, mert meghaltál értünk, rátapostál az ő fejére, és feltámadtál. Urunk, köszönjük, hogy ez mehet végbe mindig bennünk, amikor rád bízzuk az életünket, meghalás és feltámadás. És köszönjük neked azokat a fegyvereket, amelyeket adtál nekünk, hogy benned bízhatunk, és szerethetjük az igazságot, hogy mindig hihetünk abban, hogy te velünk vagy, hogy tudhatjuk azt, hogy nekünk ajándékoztad az üdvösség sisakját, és hálát adunk neked az a békesség evangéliumának a sarujáért, ad, hogy szüntelenül ebben járjunk. Békességet szerezzünk, hajlandók legyünk rá, bármikor, bárkivel.